Három hét után hazafelé Oroszországból. Mit adott ez a három hét?
Talán először ittem úgy a bort, hogy kóstolom is. Nem csak, hogy na most megiszok egy pohár bort, hanem, hogy próbáltam kiérezni az ízeket.
Teljesen más, mint az iskolában, mert ugye ott megtanuljuk az elméletet, itt pedig nagyon jó képzést kaptunk a gyakorlati részéből.
Szüksége van az embernek elméleti dolgokra is, de a gyakorlat az sokkal többet ér szerintem. Főleg, hogyha egy ilyen helyen végezhetjük ezt.
Számtalan olyan üzemben nézhetünk szét, ahol több száz kistermelő együttesen, szövetkezeti szinten termeli a borokat, illetve palackozza ezeket. Ilyenre Magyarországon nem is tudom, hogy van-e példa.
Itt egy sokkal nagyobb összefogás van. Szakmailag eleve szerintem az emberek sokkal jobban tisztelik egymást. Nálunk pedig csak egy kis csoport, akik önszántukból és tényleg a bor meg az ember szeretetük miatt fognak össze azért, hogy javítsanak a magyarországi helyzeten, de ez kevés egyelőre.
Otthon hasonló tájat talán Zala-Somogy megyében láttam, viszont ott úgy gondolom, hogy nincsenek kihasználva ezek a lehetőségek igazán, hiszen ekkora szülőterületeket otthon nem találunk. Itt Olaszországban pedig szinte minden domboldal szőlővel borított.
Nagyon jó, és talán nagyon szoros barátságokat kötöttünk. Hát pont ma reggel kis írás is volt a búcsúzkodásnál. Mondták, hogy nagyon várnak vissza minket, tanuljunk meg olaszul. Most el is kezdtünk. Hát reméljük, hogy még látjuk őket.
20 fantasztikus napot töltöttünk Olaszországban. 480 csodálatos órát ebben a páratlan szépségű országban, ráadásul Toszkánában is környékén. Sokan most voltak életükben először igazi, komoly szakmai úton. Svédek, olaszok, franciák, spanyolok, németek, magyarok, és persze a nagybarátság szövő, az igazi főszereplő, a bor. Ismerettségek, barátságok és szerelmek szövődtek. Valami elkezdődött. Buszunk halkan duruzsolt, ekkor még magunk, magyarok voltunk a kocsin. Remények, vágyak, vajon mi vár majd ránk? Ekkor még nem tudtuk, micsoda gyönyörű út áll előttünk. Busa Zsuzsanna, a program koordinátora, kiosztja a 60 oldalnyi információt, miközben átvágunk Szlovénián.
Az Erasmus a felsőoktatási intézmények közötti hallgatói és oktatói mobilitási program, amelyet az Európai Unió finanszíroz. Na most, ezen mobilitási programon belül vannak úgynevezett intenzív programok, amelyekért külön kell folyamodni. Egy bizonyos témakörön vagy témakör csoporton belül összegyűlik néhány nemzet egyetemi hallgatói és oktatói állománya egy bizonyos válogatásnak, szakterületi válogatásnak megfelelően, és terepgyakorlatot, workshopot, előadásokat, szemináriumokat tartanak, amely tulajdonképpen egy kurikulum fejlesztést eredményez, magyarul közös oktatási anyagot is állítanak elő, és ebből mindenki profitál.
Received the proposal to cooperate to this program. We were enthusiastic in adhering to this proposal because I think that the value is great for the students and also for the teachers to establish relationships of cooperation for the formation, but also, as I told this morning to the students, to establish relationship between the students that can last in the time and help the mutual comprehension and cooperation between nationalities and different cultures. So it's a major initiative to improve the comprehension between peoples at the university level.
Két évvel ezelőtt sikerült megismernem Németi Sándor kollégámat, aki Svédországban a Göteborgi Egyetemen tanított, illetve tanít a mai napig is még. Most már azért a Károly Robert Főiskolát is gazdagítja jelenlétével. És hát neki is nagyon kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere volt, különböző programokban már korábban részt vett, és felvetette ezt az ötletet, hogy mi lenne, ha összehoznánk egy ilyen nemzetközi programot. 2008-ban először Torinóban és Udinében indítottuk el ezt a programot, akkor még Torino, Udine, Gyöngyös, Göteborg és Montpellier vett benne részt, most már ez kibővült még Spanyolországgal, illetve Németországgal is. Tehát szerencsére egyre inkább bővül az a sor itt Európában, és most már azért kezd el indulni a kapcsolata az Európán kívüli országokkal is, akik ebben a programban részt vesznek.
Az ECOVITIS intenzív programot a svéd Göteborgi Egyetem pályázta meg. Németi Sándor professzor, ő a Göteborgi Egyetemen oktat, és ő az, aki benyújtotta ezt a pályázatot a nemzeti irodájuknál. Ez azt jelenti, hogy különböző paramétereknek meg kell felelni, be kell nyújtani egy pályázatot az Európai Bizottsághoz. Mindenképpen valamilyen multidisziplináris területen, ami itt most például a bor. Mindig van egy koordináló ország, a pályázó ország az. A pályázó intézmény az a koordináló intézmény, és ő vonhat be különféle tagokat, de csak olyan intézményeket, akikkel együttműködési megállapodásuk van. Ez a második alkalom. Tulajdonképpen egy intenzív program maximum 3 évig tarthat.
A 3 év lejárta után nagyon sokszor együtt marad ilyen konzorcium, és tovább dolgozok. Ez ugye az egyik fontos célja az Európai Uniónak ezekkel a programokkal.
Itt van a messe Padua. Érdekes módon Bátor István fejedelmünk, későbbi lengyel király itt tanult a Pádua Egyetemen. Ha azt mondjuk, hogy Apáczai Csere János, vagy bármilyen más református prédikátort, vagy Szent Simónár Albertet, mindegyik valamilyen módon fiatalságát úgy kezdte, a saját iskola elvédése után kiment Európába, végigjárta, körbejárta, megtanulta, és úgy jött haza.
Mesés tájak, 330 kilométeres tengerpart, a reneszánsz szülőhelye, festészeti, szobrászati, építészeti csodák, etruszk emlékek, Firenze, Siena, Pisa és a többi tünemény, és persze a csodálatos borok, mint a Sangiovese vagy a Szilárd. Mindez együtt Toszkána.
Nagyon sokszor vállalatok is bekapcsolódnak, tehát a különböző vállalkozások és az akadémiai világ közötti átjárhatóságot megnöveljük ezáltal. Nagyon sok vállalkozó, itt Olaszországban például, foglalkozik azzal, hogy gyakorló helyett úgynevezett tirocíniót, ami egy ilyen gyakornoki pozíció, angolul internship, adjanak a hallgatóknak, és ezáltal hozzásegítsék őket esetleg később egy munkahelyhez is.
Az lenne a cél az egésznek, hogy egy olyan képzést alakítsunk ki, ami teljesen megfelel azoknak az európai normáknak, amit itt már réges-régen alkalmaznak. Tehát teljesen be kell kerülni ebbe a vérkeringésbe, mi is szeretnénk menni, de vannak olyan nyugat-európai kollégák, akik nagyon szívesen eljönnek Magyarországra, és ha ezt el tudjuk érni, ott ők részt vesznek az oktatásban, a hallgatók ebből profitálnak, ez mindenképpen jó, és hogyha végül a hallgatóinknál ezt jeljezni fogják, hogy igen, ő itt végzett, és ebben a képzésben ezek és ezek a professzorok akár Nyugat-Európából részt vettek, akkor ez egy nagyon nagy előny lehet a későbbiekben számára.
Ez a tulajdonképpen nyári egyetemnek nevezett program, amin most is részt veszünk, nagyon komoly kitekintést ad a hallgatóknak a világban. Részben szőlőtermesztési technológiák, bortípusok, különböző vidékek megismerésére ad lehetőséget, részben pedig arra, hogy a legújabb fejlesztési eredményekkel, kutatási eredményekkel is megismerkedhessenek.
Látjuk az olaszországi fejlett borkultúrát, kisebb üzemeket, nagyobb üzemeket. Tehát lehet megfigyelni, hogy merre felé tart a világ, milyen technológiai, technikai tendenciák vannak, és hát akinek, hogy úgy mondjam, van esze, ezekre felfigyel, és ezt megpróbálja otthon is hasznosítani, mert ugye mindenben itt is globalizálódik a világ. Ugye egy másik országnak a szőlő borkultúráját megismerni, az mindig élmény és nagyon hasznos, nem beszélve arról, hogy tényleg valóban olyan pincészetekben voltunk, olyan üzemekben voltunk, amelyek nem csak szakmailag, hanem esztétikailag, látvány szempontjából is nagyon értékesek és egyedüliek voltak. Vagy hát ugye olyan emberekkel találkoztunk, akikkel az ember azért ugye nem minden nap hal. Ugye a televízió vagy van, ahonnan ismerjük őket, és hát most megláttuk, hogy milyen borokat tudnak készíteni.
Itt összegyűlik 101 néhány ember, zömmel persze diákok Európa több bortermelő országából, meg Svédországból, ahol nem nagyon termelnek, csak isszák a bort, és az egyéb alkoholos italokat. És az ember rájön arra, hogy ezek az emberek, ezek amellett, hogy nagyon különbözőek, az összes sztereotípiák, az ember utazik a buszon, akkor rájön arra, hogy az olaszoknak a kis kombinációik, azok változatlanul működnek, a skandinávok tényleg pontosak és hidegek, a magyarok azok mindenre megoldást találnak, a németek pedig rezignáltan vesznek tudomásul már mindent. Tulajdonképpen a témánk ugyanaz, és ez a közös téma abból nagyon össze tudja hozni ezeket a nagyon különböző vérmérsékletű embereket.
What do you think about the wine?
Beautiful, complex,
right.
Nice, delicious, beautiful.
So, it has a good nose, very good smell, but when you taste it, it's not very, could be better.
I think the top level is in here outside. Not in our glasses.
It would be interesting to try more, to compare it a bit more. But it's very impressive how they make so good wine out of these big volumes they have to produce.
És íme Olaszország negyedik legnagyobb városa, Torino. Felületesen szemlélve csupán az olaszipar központja, a Fiat otthona, 2 milliós nagyváros a Pó folyó partján. Belátják ezeket a képeket? Torino egy igazi gyöngyszem. Felfedezésre csábító palotákkal, kicsiny utcákkal, több mint 600 éves egyetemmel és páratlan mozi múzeummal.
Vissza tudjuk csempészni egy kicsikét a reneszánsz szemléletet az oktatásba, amikor olyan tendenciák vannak, hogy lassan külön ember van egy feladatra, hogy becsavarja a bal csavat, és külön ember arra, hogy a jobbot. Gyakorlatilag arra felé haladunk nagyon sokszor, nem csak az én, hanem nagyon sok kollégám rémületére, hogy lassan Michelangelo széklábat farag. Na most, hogy ezt el tudjuk kerülni, valahol kell, hogy legyenek olyan tárgyak, olyan oktatási területek, amik egy kicsit az átjárhatóságot biztosítják a különböző disziplínák között. Nem kell mindenben szakembernek lenni, csak megérteni azt, hogy egy szakember miről beszél, ha arra kerül a sor, tudjon kommunikálni, legyen egy teljes ember, legyen egy teljes élete. És ez az, amire törekszünk valahol.
Nemzeti ügy is, nem csak üzleti ügy, de ehhez valóban az kell, hogy legyen egy bor kultúra. És hát ezt is ápolni kellene. Tehát itt Olaszországban ugye úgy láttuk, hogy megvan, a franciáknál ugye szintén megvan. Ugye a német bor vidékeken szintén van egy olyan kulturális igény, hogy a bor a mindennapi életnek vagy az ünnepségeknek egy szerves része. Erre ugye valahogy nevelni kell az embereket, és azt hiszem, hogy ez a szakmai út, ez a mi hallgatóiknak ilyen szempontból is nagyon-nagyon sokat számított, mert látják, hogy milyen körülményeket kell teremteni ahhoz, hogy kulturált körülmények között lehessen a bort értékesíteni, eladni.
Meg kell ismerkednünk azokkal a hagyományokkal, azokkal a ötletekkel, amit a külföldi kollégák tudnak számunkra nyújtani, és hát nem kell itt nagyon nagy dolgokat felfedezni, meg kell próbálni azokat az ötleteket, akár ami hasznosítható Magyarországon is átvenni, és a legjobbat kihozni belőle.
Ez Ecovitisnek hívjuk, ennek ugye van egy külön funkciója. Ez egy környezettudományi hangsúlyozású, fenntartható fejlődésre vonatkozó dolog. Na most a fenntartható fejlődés ugye nem csak egy politikai frázis. A fenntarthatóság valóban azt jelenti, hogy hogyan használjuk az erőforrásainkat. A szőlőtermés erre egy kitűnő példa, de pontosan ebből indult ki az a nagy program, amit most a Károly Robert Főiskola szervezésében Gyöngyösen 2011-ben megvalósítunk. Gyakorlatilag a világ minden tájáról jönnek felsőoktatási intézmények, és ott beszélünk mezőgazdaságról, alternatív energiáról, zöld energiáról, élelmiszeriparról, urbánus és vidéki ökológiai ciklusokról, ezek összekapcsolásáról, ennek a szociológia aspektuséről, gazdasági aspektuséről, tehát gyakorlatilag minden, amit fenntartható fejlődésnek nevezünk, az ebbe benne foglaltatik. A bortermelés egy rendkívül interdisziplináris tudományterület. Kiindulunk a borgeográfiából, abból, hogy milyen típusú szőlőfajták vannak, hol teremnek, mik a művelési módok, milyen borokat produkálnak. Kiindulunk az éghajlatból, hogy milyen éghajlat van, milyen nagyobb éghajlati területeket fedünk rá, milyen lokális és mikroklímák vannak a különböző termőterületeken. Kiindulunk a történeti vonatkozása dolgokból is. Kiindulunk abból, hogy hol vannak olyan ősi szőlőfajták, amelyek esetleg a jövő termelők számára genetikai alapanyagként szolgálhat. A
borgeológia, mint olyan, tulajdonképpen nagyon régóta létezik, csak hát nem került be igazán a köztudatba. Magyarországon az első ilyen igazi borgeológus Szabó József volt, a 19. században élt, egyik alapítója volt a Magyar Honi Földtani Társulatnak, és fiatal emberként még 48-as honvédnek is elment. Utána a 5-ös Tudományi Egyetem jogelődjének lett a közvetlen professzora. Ő Tokaji hegyaljának csinálta meg a bor geológiai leírását. Bevonta akkor legjobb vegyészeit, szőlészeit, tudósait a terület leírásába, és készített hozzá egy bor szempontból fontos borgeológiai földtani térképet. Ez egyébként az első igazi komoly földtani térképe a Tokaji-hegységnek. Tehát ő tulajdonképpen lerakott egy alapot, amit aztán sokan használtak később.
A másik nagyon fontos aspektus egy ilyen programnak, hogy terepre visszük a gyerekeket, megtanítjuk velük azt, hogy hányféle módon, hogyan lehet teremelni, hogyan viszonyulunk a természeti környezetünkhöz, hogyan gondolkodik egy csúcstermelő, amikor fenntarthatóságról van szó, hogyan tudja ezt gazdaságilag is fenntartható módon művelni.
Itt vagyunk a Torinói Egyetem kertjében, és itt van velem szemben a magyar csoport. Nem mindenki szőlészborász, úgyhogy haladjunk sorba, ki milyen szakon van.
Gulár Jár vagyok, és a kertészvérnök szakos hallgató.
Kardus Tamás, vállalkozásfejlesztés.
Szamosvári Lili, végzett szőlészborászmérnök, jelenleg pedig vidékfejlesztés MSZ-n vagyok.
Modar Emese, kertészmérnök.
Vicián Károly, kertészmérnök.
Bocsánat, professzor úr, kihagyjuk.
Sipos Nóra, kertészmérnök.
Ősnagy Henrik, bortechnológus.
Ugyancsak Tóth Tamás, bortechnológus, menedzserasszisztens.
Szarvas Anett, hulladékgazdálkodási technológus.
Nagy Rihárd Viktor és kertészmérnök.
Miskolti Sándor, bortechnológus.
Pánszki Tamás, bortechnológus.
Úgy érzem, hogy azt, amit az 5 év alatt letettem az asztalra, itt most kifort, úgymond. Egyrészt így a borkóstolások szempontjából, másrészt pedig, hogyha minden összejön, akkor még ebben itt tudok majd dolgozni Olaszországban.
Hát én még idáig nem láttam borüzemet, így soha.
Korszerű borászati üzemeket nézünk meg, szövetkezetek, 5000 hektáros, 2800 fős szövetkezetek, hát a magyaroknak lenne mit tanulni.
Could you tell me what you see in this pulver?
Well, I'm looking at the sand particles, and most of the sand is quartz, even though the perhaps most interesting parts are the darker minerals. And I was hoping there would be more olivine and pyroxene and minerals that have a lot of different composition. But I think that most of it is still sand, and it's those minerals that are the most resistant.
And could you tell me what is good for the grapes?
That's a tough question, but it's good that it's a mixture of grain sizes, because the there'll be some grains that are quite small, and it will hold the water in a good way. But as I said, the dark minerals would be the ones that have the trace elements that control perhaps the growth, the nutrients. But there is a lot of quartz. I think it's still a quartz-rich sediment.
Okay, I don't see any quality control or tasteless. No. That is your central weakness in the process. Yeah.
Sajnos azt kell mondanom, hogy nagyon le vagyunk maradva, nem tudom másnak mi a véleménye. Tehát az üzem struktúra, üzem szerkezet eleve olyan, hogy ha nálunk ilyen marad, amilyen most van, akkor biztosított, hogy a magyar szőlők kipusztuljanak. Ugye nálunk csak kis üzemek vannak, tehát itt megvan a kis üzem, nagy üzem, középüzemnek a megfelelő aránya.
Magyarországon az átlag birtokméret az nagyon alacsony, tehát ilyen egy hektárnál is alacsonyabb, vagy valamivel talán most már éppen túllépte ez, de ez önmagában nem egy fenntartható méret. Hogyha versenybe akarunk szállni, azt az üzemméret növelésével tudjuk leginkább elérni. A régi sérelmeket félretéve egy kicsit ebben az irányban kellene tovább lépnünk, én úgy gondolom. Számtalan példát lehet látni itt Olaszországban, Franciaországban, a németeknél, osztrákoknál, szövetkezési formáknál nagyon jól működő cégek vannak. Látni kell világszerte, hogy egymás mellett működnek a kis, úgymond kézműves borászatok, családi vállalkozások, és mellette pedig a nagy üzemek, amelyek sokszor esetleg szövetkezeti formában működnek. Ezek nagyon jól megélnek egymás mellett, és soha nem szabad azt hinni, vagy azt mondani, hogy kizárólag a kis borászatok tudnak minőséget elérni, mert ez nem lenne igaz. Nagy üzemek is odafigyeléssel, gondos szakmai munkával elég jó eredményeket tudnak elérni, és nagyon komoly borokat tudnak készíteni. Persze lehet, hogy a nagy mennyiségből ez csak bizonyos hányadát teszi ki az igazán kiemelkedő náluk, míg a kis borászatoknál ez akár lehet 100% is.
Piemont is a difficult area. It's orographic because there's hilly side, it's difficult to grow. They have specialized to the very high quality wines. So in the Piemont, 90% of the wine are origin wines, so quality wines. Italy, as Hungary, as Spain, as France, of course, they are countries for traditionally for the wine. And so we have to defend this tradition. We have to defend the culture of the wine and the origin of the wine, because the wine is a part of the territory, is a part of the culture. It's not just a drinking thinking. This is the difference between our countries and, let's say, the new countries like California, Australia, or the place where the wine is something to drink.
Az ember magyar, ellátogat a turini remete szobrához, hiszen Kossuth közel 30 évet élt a városban, és itt is halt meg 1894-ben. A Via dei Mille 22-es számú házán emléktábla őrzi emlékét, szobra valamikori lakásának erkélyével szemben áll. Az ember nehéz szívvel búcsúzik a várostól, hiszen legszívesebben itt élne.
Számos pincészetet látogattunk meg, az amúgy nem geológus termelők, hallatlan tudatossággal telepítik a szőlőjüket, gyakorlatilag földtani térképre telepítik őket, megnézik, hogy hol milyen kőzet van, azon milyen talaj alakult ki, és ehhez mérik hozzá a saját jövőbeni stratégiájukat. Én geológusként működtem, és persze nem vezettem meg a jó bort, de igazán tudatosan 1980-as évek második felében indult meg ez az egész, és aztán a 90-es években, amikor hirtelen kezdett az agyamba összeállni, hogy de hát hiszen ennek a bornak bazaltos íze van, ennek mészköves íze van, annak löszös íze van.
Ezen a toszkániai területen nem voltam még, az itteni terroir jellemzőit most kezdem megismerni. Gyönyörű a táj, a szőlőültetvényekkel, a domboldalakkal, a ciprusokkal, a fenyőfákkal, tehát ez számunkra, Magyarország számára ugye kicsit egzotikusnak tűnik ez a táj. Magyarország számára talán olyan következtetéseket is lehet levonni az itteni termesztési körülményekből, hogy a globális klímaváltozás kihívásai szempontjából mik lennének azok a tényezők, amikre nálunk fokozottabban figyelni kellene majd a termesztőknek. Tehát itt elsősorban a hőmérsékletemelkedésre gondolok, a vízhasznosításra.
Terroárnak hívja a szaknyelv a szőlőtermő terület mikroklímáját, az alatta lévő talaj és kőzetrétegeket, és újabban ezt mindig hozzá is teszik, az ott őshonos és az erjesztésben felhasznált helyi endemikus élesztő fajtákat jelenti. Ennek az egésznek a egyszeri és megismételhetetlen szerencsés együttállása az a terroár. És ezért van, hogy a terroárok helyről helyre néha csak pár métert kell menni, és már megváltoznak. Van, hogy néhány kilométert kell menni, hogy megváltozzanak. De alapvetően ezek mindig csak egy bizonyos időben és egy bizonyos helyen alakulnak ki. A mai nagyon fejlett szőlészeti, borászati technológia rengeteg mindent tud csinálni a szőlőterméssel, de maga az, hogy honnan is származik, milyen terroárról, milyen földtani környezetből, milyen klimatikus környezetből származik a szőlő, ezt nem lehet eltörölni benne, ez mindig át fog ütni rajta.
Well, it actually started in Göteborg. We had an evening course and we have done it for a couple of years and they were a little bit tired of that course. So I asked my colleagues, do anyone have a good idea of a new course? And one guy said, wineology. Wineology, we said. What do you mean? So I said, okay, we try a course in wineology. And actually we started this first course and we got 300 applicants for that course.
Anytime you taste a wine, you carefully write the data from the label, and after that you write the tasting notes. How much wines did you taste in your life and how much notes you have?
It started, as I said, 6 years ago with this first trip to Hungary. And now I've tasted more than 5,400 different wines. And I have them all in my book and in the computer.
Én személy szerint autodidakta módon tanultam a szőlészetet is, és a borászatot is. Jó, nyilván az ember olykor után nézett dolgoknak, de én nekem tulajdonképpen semmilyen tudományos hátterem nincs, és mégis eljutottam oda, ahová eljutottam. De hát a bor az nem is tűri meg azt az embert, aki nem tisztességesen és becsületesen teszi a dolgát, és megalkovás nélkül, mert a bor, ha jó bort akarom készíteni, ott nincs megalkovás. Tudom azt, hogy mit akarom, és azt meg kell csinálni.
A 20-as években az Office International Duvent, tehát a Nemzetközi Szőlőbor Szervezetnek a megalapítását 7 ország indított el, és közte volt Magyarország is. Hát ahhoz képest manapság egy picit visszaesett a szerepünk, és az a mennyiség, amit itt évente megtermelünk, az a 3,5 millió hektoliter körüli szint, az mondjuk a világ nagy készletéhez képest 1,5%-nak felel meg. Tehát mennyiségileg biztos, hogy nem vagyunk kiemelkedők a mezőnyből, de azt gondolom, hogy ha megpróbáljuk a saját értékeinket erősíteni, beleértve a hagyományokat, a régi fajtákat fölkarolni, és tényleg egy kicsit összefogni a szakmának, hogy kifelé is jól tudjuk ezt prezentálni. Én azt gondolom, hogy azért a magyar borágazat, mint egy unikum, mint egy egyedi különlegesség, ez mindenképpen beletartozhat a világ nagyjai közé, még ha nem is a mennyiséget illetően.
A magyar bor nagyon jó pozícióba lehet, későbbiekre, ha majd egyszer el is ismerik, hogy nálunk is vannak jó borok, mert rendkívül ízgazdag, zamatgazdag borok, sokszínűek. Olyan játékosak, szépek, szép ízek maradnak az ember szájába, hosszan maradnak az ember szájába. Nyilván ez stílusbeli kérdés, mennyiségi kérdés is, tehát sok összetevője van ennek. De ha csak az alapvetően a nagyborokról beszélünk, akkor semmivel sem vagyunk gyengébbek a világ nagyborainál.
A tokai bor, én úgy gondolom, hogy alkalmatlan arra, hogy a magyar borászatot valami alapjait letegye. Tehát inkább elől megy, de hiába van, ahogy szoktuk mondani, hogy egy csúcsa a piramisnak, itt is mondjuk nem általában a tokai, hanem egyre inkább azért ott már kiválnak azok a birtokok, akik tényleg alkalmasak arra, hogy ezt a ugyanegy az édesborok piramisán, de egy jó helyen legyenek, viszont amire szükség lenne, ugye több 10 000 hektár, egész a közelmúltig 100 000 hektár szőlőről beszéltünk, ami nem tokai bort ad, vagy hétköznapi fogyasztásra úgymond alkalmas borokat. Ezek között nincs még meg ez a pont. Hogy mi lehetne ez például nagyon kevesen tudják, hogy az osztrákok mekkora sikereket értek el egyes piacokon a boraikkal az elmúlt 15-20 évben, tehát igazán nem kellene messzire menni. És ott például egy fajta zöld veltelini volt az, ami a kiindulási alapot jelentette.
Magyarországon mi abban léphetünk előre a nemzetközi piacon, hogy bizonyos hazai fajtákat, bizonyos autokton fajtákat, illetve ezeknek a fajtáknak a termesztésével olyan speciális ízvilágú, aroma, illatvilágú borokat állítunk elő, amely a földgolyó más részén nem pont így áll össze.
Legyünk büszkék arra, hogy vannak szép furmintjaink, vannak olyan fajtáink, amelyek csak nálunk vannak, vagy zömmel nálunk vannak, és ehhez természetesen, ennek az ereje, ez működjön, ehhez szükséges, hogy a borászatok is megtegyenek mindent, hogy minél többet kihozzanak a fajtából. Jelenleg talán egy nagyon átgondolt pontot kell megtalálni, ami a közös nevezője lehetne azoknak a borászatoknak, akik szeretnék, hogyha a határokon kívül is minél többen megismerhessék a boraikat.
Ezt a mostani és közös borkóstolásunkat ugye szakmai hibával kezdjük. Én elmondanám, hogy ez egy olyan Sagrantino, Montefalcóból, Umbria egyik leghíresebb borvidékéről, amely 5 éves, és hogy is mondjam, éppen csak elérte az ihatóságának a fiatal korát, 10 percre nyitották ki a palackot, tehát így nem volna szabad Sagrantinót ígyunk, de azért megpróbáljuk.
Szerintem nézzük meg, vágjunk a közepébe. Hát mindenképpen nagyon mélyvörös szín, ami azért már egy érlelt egyet mutat. Ha megnézzük a bornak a bor felszínét, annak a széle már kezd ilyen narancssárgába hajlani, tehát már az érlelésnek a jegyei mindenképpen mutatkoznak. Elsősorban az érett áfonyának, az érett törösbogyos gyümölcsöknek az illata jön először.
Azért csak lassan mondtak.
Szép lassan kezd kitárulni az az illatkavalkád, ami ebben a borban található.
Amit számomra egy pozitívum, hogy a hordó az nagyon jól beépül, tehát éppen csak
igen,
távolról lehet sejteni azt, hogy ez a hordóban.
Igen, kedvesség is ennyi. Ez egy fantasztikus, kellemes, tartalmas, hosszú utóízű, viszonylag magas alkoholtartalmú bor. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez az alkohol, ez igazából nem tűnik fel, nem lóg ki ebből a borból, ez teljesen együtt van, egy harmonikus összetételt eredményez. A tanninjai most már elég szépen kezdenek finomodni, bár még szerintem ebben van egy csomó kifutási idő ebből a borban. Biztos vagyok, hogy ezt 5 év múlva ugyanide visszajövünk, és megkóstoljuk, akkor még finomabb, még bársonyosabb szerkezettel találkozunk. Tehát ez egy nagyon jó helyre lehető bor.
Jelen pillanatban a Sabat intenzívekben, ami ilyen nagyon meleg klíma mellett, szinte érthetetlen, de azért mégsem egészen érthetetlen, mert megnéztem a falon, lóg egy földtani térkép, hát ez olyan messzes talajról jött, hogy elvárható a Sagrantinótól, hogy hozzon egy ilyen minőségű Sabat.
Ez az a típusú bor, amit nem a baráti beszélgetések mellett önállóan kortyolgatva fogyasztják, hanem ehhez mindenképpen enni kell valamit, és ez akár a fűszeresebb ételeféleségeket, vörösmusokat is elbírja.
Én számomra ez mégiscsak egy meditatív bor, ha nem is baráti viselkedés bora, majdnem, hogy azt mondanám neked, hogy ezzel a borral le lehet ülni édes kettesben és elbeszélgetni vele, csak idő kell hozzá, vagyok, hogy akkor kibontakozzon, és még szántó gondolatok jönnének.
When did you start your company?
My great-grandfather bought this property in 1881. They were already producing wine at that time. It wasn't a farm specialized only in wine production, like often in central Italy it was a wine, olive oil, cows production. And then I've started working here at the property in 1986. I have a degree in agriculture. I've interrupted 5 generations of lawyers of my family, and I've start working and doing the farmer here. And so, and now the farm is more and more specialized in wine production.
Do you use only manual harvest?
Yes, we only do manual harvest in little cases, because we do. The process of the crushing and production of the wine is made by gravity, so that's why you use only manual harvest. The quality is better, we can choose better, made a better selection of the grapes.
If you had kids in this age, like who are coming here, would you like to send them to such a program?
Sure. I think it's nice not to study just in a place, so you have the experience of that place, and then when you go back to your farm, your area, you'll find a completely different situation. So it's nice to have a large view of many different areas and situation and experience and traditions also.
Megfelelő magas szintű technológiával, amiben nyugodtan lehet a nyugat-európai országokat vagy az újvilági országokat követni, elő lehet állítani Magyarországon is olyan minőség és mennyiségű bort, amivel labdába lehet tulajdonképpen rúgni a nemzetközi piacon.
A bor nem egy termék már, a bor az két termék. Vannak a tömegborok, amiknél a szőlőtermőtáj teljesen másodlagos. Ez az, amit némi pejoratív élel a borászok McWine-nak hívnak. Évjárattól, termőhelytől függetlenül mindig azonos minőség. Nem is mindig rossz, tehát ez általában rendesen megcsinált nagyon ipari borok. És vannak a kalandborok, amiknél kalandot jelent az, hogy melyik termőhelyről szereztem, melyik évjáratból, melyik termelőtől, és ezek teszik szépé az életet.
A kézművesség nem definiál, tehát igazából senki nem mondja, mert többen használják ezt a szót, szerintem eléggé rosszul. Ezt valaki definiálni kéne, ha nekem kéne definiálni, ez az a lépték és méret, ahol a borász gazda, aki egyben tulajdonos is, a saját kezenyomát ráteszi minden egyes palaciára. Nekünk a gasztronómia felé kéne elmozdulni, ott kéne megtalálni a helyünket, meg azt a fajta lojális törzsközönséget megtalálni, aki a borainkhoz kötődve keresi a helyünket és próbál velünk újra találkozni. Jelenleg mi a boraink 40%-át a pincét értékesítjük. Ezt kéne még följebb tolni 60-70%-ra, tehát van szerepe a kicsiknek.
Making wine in Italy is more a local case than a national case. Actually, there is the national industry, but the difference differences in different environments and types of wines and interaction between the cultivar and the environment is so rich. We have 300 different cultivars inscripted in the National Register of Varieties, but that's actually Italy. Many different local cultures that merge together and give a big variety. So that's true also for wine production in Italy.
A második világháború előtt, a két világháború között, és pláne az első világháború előtt a magyar bortermelés híres volt. Csak a 40 sötét év alatt, amikor szovjet megszállás alatt volt az ország, akkor ez ugye elsikadt, mert hát a Szovjetunióba el lehetett adni még a borotva vizet is, mert az volt a fontos, hogy alkohol legyen benne. Kitűnő borászaink vannak, nagyon nagy borászaink Magyarországon, a borhoz tartozó kultúrához nagyon-nagyon értő alkotó közösség, ezt így is hívnám, a Magyar Borműves Céhet, amely lehetővé teszi azt, hogy újra teremtsük azt, ami egykor elveszett, és most már kezd szépen feléledni.
A kérdés mindig az volt bennem, hogy miért jobbak ők, mint mi? Mit kell nekünk ahhoz megtenni, hogy mi is annak legyünk, mint ők, vagy mi talán jobbak? Na most hát ilyen fiatalon kell elkezdeni, de ezek a fiatalok, ugye most elsős egyetemisták meg voltak, ahogy hallom.
Hagyomány tradícióink vannak, de a hagyomány magában kevés. Kell keresni a novumot, az újdonságot, a másik dolgokat. Tehát kísérletezni kell, keresni kell helyünket. Tehát ez a világ, ez nem várt ránk, ők elindultak, felszálltak egy gyors vonatra. Mi próbáltunk ott valamilyen módon stoppolni mellettük, de a vonat nem szokott megállni. Tehát nekünk valamilyen módon föl kéne gyorsítani, hogy föl tudjunk szállni erre a vonatra. Nem egy könnyű sztori, de szép a kihívás. És egy jó hírem van, ez nem egy generációs kihívás, ezt több generáción keresztül kell megcsinálni.
Szerintem nem lehetetlen, mert igazából a lehetőségek adottak, és tényleg most konkrétan ez a program is EU-s finanszírozású, és tényleg csak ide ki kellett jönni, és nyitottnak kell lenni, és érdeklődőnek.
Nem elég ismerni ezeket a módszereket. A gyakorlatban az üzemstruktúra az, ami nekünk nagyon nagy probléma. Ugye voltunk 5000 hektáros szövetkezetben, 2800 szövetkezeti tag volt ott. Hát ezzel a nagy üzemmel borzasztó nehéz versenyezni. És akkor még nem beszéltünk a chileiekről, a dél-afrikaiakról, meg az ausztrálokról, akik szintén versenytársat jelentenek az itteni európai borászoknak.
A piac is egyre inkább nagyon komoly tudomást vesz az úgynevezett újvilági borászatokról. Nagyon komoly eredményeket értek el az elmúlt 20 évben körülbelül, és hogyha most bemegyünk bármilyen nemzetközi hiper-szupermarketben, vagy akár kisboltokban is most már ezek a borok elfogadható, sőt nagyon jó árérték arányban megtalálhatók. Tehát egyre inkább kibővül ez a verseny, és egyre nagyobb igényeknek kell megfelelni.
Maga Bordó egyetlen egy borvidék 100 ezer hektár, most, hogy kivágtak 10 ezer hektárt körülbelül. Nálam Magyarországon van összesen most, hogy a uniós kivágásán mondjuk durva egy 80 ezer hektár körül lehet papíron. De egyébként már annyi sincs, biztos vagyok benne. Tehát eleve ez az egyik behatároló tényező. 3-3,5 millió hektoliter között szokták mondani, hogy annyit termelünk. Mi 32 litert iszunk, az azt jelenti, hogy 3,2-t meg is iszunk otthon. Tehát majdnem, hogy megisszük a borunkat, egy olyan 2-300 ezer hektóról kellene még elvileg gondoskodni, hogy az kikerüljön, és az már nem egy olyan nagy dolog. És azzal meg a 2-300 ezer hektóval megint nem lehet keresni a világon semmit.
A nemzeteknek az identitásnak egyik nagyon fontos eleme a bor. Nem mondom, hogy a legfontosabb, bár mi borászok szeretjük ezt hinni, de amikor az ember megfogalmazza, hogy mitől vagyunk magyarok, miben különbözünk másoktól, miben vagyunk velük azonosak és hasonlók, akkor a bor az egy nagyon alkalmas eszköz erre.
Mi készül most?
Ezen a Siena-i előadás soron ránk vár az autokton magyar fajta bemutatása, ez a kadarka lenne szexárdról, és ehhez hoztunk illusztrációként 5 különböző kadarkát, 4 szexári termelőtől, 7-es, 8-as, 9-es évjáratból, és épp arra készülünk, hogy megnézzük, hogy milyen sorban mutassuk be. Ez nem csak a kadarkáról fog szólni, ez Magyarországról fog szólni, ez a helymanokról fog szólni, és a kadarkáról. Úgyhogy mi jól érezzük magunkat, jókat borozgatunk, egy-két borásszal, jó barátainkkal találkozunk.
Én Geisenheimbe járok. Geisenheim egy eléggé elhíresült borászati főiskola. Amikor először kikerültem, így az első fél évben, akkor mindig hazatelefonáltam, hogy anya, ezt mi is így csináljuk? És, tehát én próbáltam összemérni a dolgokat, mert nem voltam benne biztos, hogy európai szinten vagyunk-e, és volt bennem egy ilyen kis kényszerképzet, hogy hát ez még csak Kelet-Európa. Ugyanakkor idővel megjött ez a magabiztosság, most önbizalommal mutatom be a borainkat, vagy más magyar borokat is bárkinek.
Bár a nevét kimondani nem igen tudták, de a Siena-i kadarka bemutató láthatóan elsöprő sikert aratott. A csapat gyorsan megtanulta az ebben a helyzetben legegyszerűbben használható magyar kifejezést, amely irodalmi magyarsággal így hangzik, még.
Közben az utóbbi pár évben mi egymással voltunk elfoglalva, európaiak, illetve az újvilágiak. Közben Kína felfutott. Tehát gyakorlatilag a világ nagy bortermelő államai közé sorolható most már Kína, vagy mondjuk, hogy egy szőlőtermesztői közé. Ha jól tudom, a legutóbbi statisztikák szerint a 6. helyre kerültek fel. Ezzel nem is különösebb probléma, hiszen hát ez egy nagy ország, biztosan nagyon jó termőhelyeik vannak, és nagyon sok olyan technológiát megismertek már Európában, amit ott ők tudnak alkalmazni. A probléma csak egy velük kapcsolatban, hogy ők nem nagyon fogyasztanak bort. Tehát szoktuk azt így egymás között borászok így viccesen mondani, hogy ha minden kínai meginna egy pohár bort naponta, akkor nem lenne további eladási problémánk. Ha ezt nem tudjuk elérni, tehát Ázsiában valahogy nem tudjuk a borfogyasztást fellendíteni, akkor nehézségekkel fogunk találkozni a következő időszakban, hiszen a kínai borok is várhatóan el fogják árasztani a világot.
Egy országnak bizonyos fokig a tükre, hogy milyen borokat készít. Tehát ha jó bort készít, akkor az egy kultúrnemzet. Mert a kultúránkhoz tartozik a gasztronómia, és az pedig a bor követi. De egymás nélkül igazán egyik sem létezik. Tehát nem csak azért iszom, mert szomjas vagyok, hanem azért, hogy amit megiszok, azt élvezzem is, és annak bizony jónak kell lenni. A bornak lelke van, amihez hozzájárul ugye maga a gazda, aki készíti, annak az egyénisége, akár külső megjelenésében annak a gazdának, az biztos, hogy jelentkezni fog a borba. Mert a bort az ember az mindig a saját magára alakítja.
A bor lelke az alapvetően az emberből származik, meg a tájból, a talajból, a termőhelyből, ahonnét a szőlő származik. A legfontosabb eleme azért a szőlőnek, a bornak a szőlő, mindenféle modern borkészítési eljárás ellenére, és a szőlő az az egyik leginkább helyhez kötött növény a világon. Eltelepítünk egy szőlőt, az 40-50 évig ott van a helyén, világközben sokat változhat, az emberek is változnak, a szőlő ott marad, és tájat alakít, embereket alakít, munkát ad, és jó borokat iszunk belőle.
Mi otthon azt szoktuk meg, hogy ilyen nullértékű játékot játszunk, mint az úti parti, hogy mindig akkor lehet nyerni valakinek, ha a másik veszít. A világ nem így működik, ez sokkal inkább a nyertes-nyertes-vesztes-vesztes játszma. Ha én bárhova, mint borász jelentkezem be, egészen másképp fogadnak, lemegyünk a pincékbe, hordóból kóstolunk, eszébe nem jut senkinek, hogy pénzt kérjen a másiktól, tehát a szakmának van egy belső szolidaritása. Titkokról beszélünk, hibákról beszélünk, de nem azért, hogy a másikat lenyomjuk vagy megalázzuk, hanem hogy partnerekké váljunk egymásnak.
Cseh un il cuore, il cervello, in mano di creatore, ma anche da grande responsabilità calcolare come tutto va bene economicamente.
Diciamo la tradizione, la cosa principale a cui siamo legati, quella del territorio, quindi anche vigneti, cioè il Sangiovese è il nostro vitigno per eccellenza che rispecchia la nostra tradizione, e poi appunto il marchio Frescobaldi trasmette questa tradizione, diciamo, in Italia e non solo, nel mondo, scegliendo cloni che migliorano la qualità ma sempre rispettando sempre la tradizione e diciamo legati anche al territorio in cui ci troviamo, e la responsabilità è grande, insomma.
Quanti visitatori vengono qua ogni anno?
Noi non moltissimi, abbiamo un numero di 5.000 persone, proprio perché volutamente la famiglia Frescobaldi tiene queste tenute un po' in modo privato, così che non diventino dei ristoranti o degli agriturismi, perché non è quello che vogliamo. Vogliamo che chi viene da noi possa sentirsi per un giorno ospite unico in casa Frescobaldi, e questo dovrà essere anche in futuro.
Living just six in different families, okay? That is the old part of the San Felice.
Nagyon örültem neki, hogy a hallgatók igazán élvezték ezt a programot, de ez nem csak az, hogy élvezik, hiszen ez egyben ugye egy nagyon fontos szociális funkció is. Több nemzet gyerekei kerültek össze egy fantasztikus, kulturális csere lehetőség, kommunikációs lehetőség, egymás megértése. A korábban különálló csoportok szerencsésen összekeveredtek.
Itt kialakulnak olyan kapcsolatok, amik élni fognak valószínűleg a következő 20-30-40 évben is, meghatározzák az európai borászat jövőjét. Ha egy borász elmegy egy más országbeli híres bor szőlőtermőhelyre, Toszkánába, vagy Burgundiába, vagy Bordeauxba, akkor vagy a Rajna vidékre, és bemegy egy kollégához, akkor a kollega az kiteszi neki a lelkét, megmutatja a legszebb borait, elmondja az összes receptjét, persze azt is tudja, hogy a recepteket nem lehet lemásolni, mert bolond, aki másolt receptekkel akar máshol érvényesülni. Igen, van egy nagy összetartás ebben a közegben.
Zekovitis ugye nem zárul le, hiszen itt voltak az Európai Komisszió képviselői, a svéd programirodának két főtisztviselője, akiknek hál' Istennek annyira tetszett a program, hogy garantálták, hogy még további három évre, ezen három év után Spanyolországba is megcsinálhatjuk a programot.
A bor bírálat, a bor kóstolás, ez mindig is egy szubjektív dolog marad, azt gondolom. Persze vannak hivatalos borversenyek, amelyek azért ezt a szubjektivitást valamelyest megpróbálják kizárni, és ennek az eredményei borversenyen elért érmezés, az biztos, hogy mutatja a bor valós értékét. Ez még mindig nem azt jelenti, hogy a fogyasztó ezt a bort szeretni fogja. Az egy következő lépés, hogy vele ezt megszerettessük. És az igazán komoly bírálatoknál az adott bizottságnak a tagjai nem is látják egymást, hanem ilyen kis boxokkal el vannak választva. A borok kitöltése után ugye először a vizuális értékítéletet adjuk meg, a bornak a színe, áttetszősége, ezt követően az illat, karakterek, illatintenzitás, illat minőség, majd ugye az amat jegyek következnek, ott is intenzitás, minőség, fajta, karakter, és végül erre adunk egy összesített pontszámot. Sokan azt hiszik, hogy ez egy ilyen könnyű borozgatás, de ez ennél sokkal, sokkal többről szól. Ha nagyon koncentrálunk és próbáljuk jellemezni ezeket a tételeket, akkor ez 15-20-25 tételnél eléggé elfárad az ember. Ezért a jobb borversenyeken, nemzetközi versenyeken most már egy ilyen 20 tételnél sokkal többet nem is visznek föl. Egyfajta elismerés, egyfajta pluszt jelent, és ez mindenképpen számít. Egyre több ilyen kifinomult borfogyasztóval találkozunk, aki erre már igényes.
Everybody hears your name, Francesco Merone Cinzano. Everybody is associated with the Cinzano trademark. Do you have something to do with this?
I am the last descendant of the Cinzano family. So my family has been producing wines as far as we can tell from the late 16th century in the surroundings of Torino. And since then, from father to son, we've always produced wines. One of my earliest memories as a child is about crushing grapes with my feet and having all my legs sticky with the sugar of the grapes. I have inherited this tradition. My family has always been involved in research and development, working by the philosophy that the quality of the wine is made in the vineyard. And so land, vines, agriculture it requires constant research of new and better ways to improve quality and to improve the wine we produce. When I look at research, I look at innovation, I always try to keep in mind tradition. I think that the best results are achieved by balance, respecting what an Italian philosopher of the first part of the 20th century, Gentile, used to say. So you always have to look at past experiences and never lose track of what has been achieved in the past, even if you want to innovate.
Amikor a toszkán borász megérkezik és kiszáll a kocsiából vagy a buszból csopakon és lesétál a pincéhez, akkor körülnéz, rájön arra, hogy igen, itt 2000 éve is valószínűleg szőlő volt, mert ez egy szőlőtermőtáj, rájön arra, hogy ezek a dombok ugye nem a toszkán dombok és nem a toszkán fauna, de egy különleges hely a világnak. Amiben töbletet ad, az éppen a Balaton, tehát az a nagy víztükör, ami megvilágítja az egészet a borok számára is, meg az emberek számára is.
Számomra akkor jó egy bor, hogyha annak a terroárnak a tipikusságát hordozza magán, ahonnan származik.
Én nekem egyszerűen csak akkor, hogyha jól esik, akkor jó egy bor.
Ha megismersz egy borászt, megismered, hogy hol dolgozik, hogy dolgozik, akkor mindegyiknek tényleg saját története van, saját lelke van, és ez valamennyire csak érezhető a borban is.
Meg lehet-e azonnal fogalmazni, hogy mitől jó egy bor?
Ízlik, kérek még egy pohárra.
The good wine is the wine that you can drink two times. Yeah, if you have a wine and after that you say, well, I want more, this is the good wine.
Bornak elsősorban harmonikusnak kell lenni. Most a harmóniának vannak elemei, amit viszonylag könnyű leírni, akár számadatokkal is, de a lényeg az gyakorlatilag csak kóstolható.
Professzor úr, meg tudná fogalmazni nemzettől, szőlőfajtától függetlenül? Vajon mitől jó egy bor?
Hát, hogy ízlik.
kácsi az egész! Ebbe dugjátok a csörötöket, cukorpofáim! Ha egyáltalán meg akarjátok tudni, mi az az anyatej! Kölkeim! Magzatjaim! Valahogy el nem ulasztuk vizsgálódást rágyává tenni ezt a csopaki gyakolajat, csak úgy szabad kézből gallér meg, vigyáljam!
Paktum politika helyett népszavazást javasol a Jobbik. Balczó Zoltánnal, az ellenzéki párt alelnökével arról beszélgetünk, miért ellenzi az uniós paktum aláírását a Jobbik. Párbeszéd váltotta fel a Dunán átkiabálást a magyar-szlovák viszonyban, állítja a szlovák külügyminiszter, aki szerint ugyanakkor civilizálatlan és nem európai a kettős állampolgárságról szóló magyar törvény. Szarka László egyetemi tanárral a közelgő szlovákiai választások tétjéről beszélgetünk. Célista. Március 1-től lép életbe a designer drogokat is tiltó rendelet. Zaher Gábor toxikológussal és Bilkei Pál kriminálpszichológussal az új büntetőtörvénykönyv drogellenes javaslatairól is beszélgetünk.
Óriás plakáton keresi élete párját egy dunaszerdahelyi fiatalember, aki nemrég vált szinglivé. Hogy milyen siker koronázta a nem szokványos társkeresést, megtudhatják a mai térképből. Aztán vissza az iskolapadba, a székelyföldi gazdák tanfolyamon tanulják a korszerű sajtkészítés fortéjait. Térkép ma este 7-kor várom.
A zseniális Barkács király. A lángelméjű fabrikátor. A rettenthetetlen buheráló. A rossz fiúk nyomában. MacGyver, a 80-as évek legbütykölősebb krimisorozata a Duna Televízióban.
Ha a legidősebb nővéred nem kell el, titeket sem tudunk majd férhez adni.
Sok a lány, mindegyik hajadon.
Olyan nőt keresek, akit minden nap szívesen látok.
Ne dőlj be a szövegének, vagy nagyon megjárod.
Szerelem mindenek felett. Mátkaság és legény élet. Távol-keleti lakodalom ma 21 óra 30 perckor a Dunán.
Soha többé nem akarlak látni Darcy.
A karvaj szökést kísérelt meg.
Légy férfi.
A dolgok rossz irányt vettek.
Ott van Jan de Kermel.
Jan?
Küzdj az életedért.
Nincs az a hitványk az ember, aki ezután ne a karvajra vadászta.
Háborúzz a dicsőségért.
Nem fogunk megint elmenekülni behúzott farokkal, mint a gyilkosok.
Harcolj a szerelemért.
A fiú csak jót akart. Nem öltem meg az apját.
A király kalóza.
Lőjék le! Lelőjék!
Szerdán 20 óra 30 perckor a Dunán. Az élet néha egyszerű.
Mário egy csodálatos férfi, akivel egy remek párost alkottok, nem?
Egész nap csak rád gondol. Te meg az órára nem sem nézel.
Csak 14 éves. Már 16.
Az élet néha nagyon bonyolult.
Milyen régóta tudsz már róla?
Ami kettő között történt, most...
Nem mesélem el senkinek. Egy ilyen kaland mindig rosszul sül.
És véget ér, amikor véget kell érni.
Az élet lehet csodaszép. A városban. Szerdán 21 óra 30 perckor a Dunán.
Az Erkel Színház hosszú évtizedeken át Budapest egyik legfontosabb komoly zenei fellegvára volt. A színház újranyitásáért rendezett operagálán és jótékonysági árverésen fellép többek közt Miklósa Erika, Gulyás Dénes, Kertesi Ingrid, Frankó Tünde és Brecz Gábor. Erkel nekünk! Szombaton az M1-en és a Duna műsorán.
Jó napot kívánok! 12 uniós tagállam köztük Magyarország gazdasági egyensúlya lehet kockázatos, ezt Olli Rehn pénzügyi biztos mondta. Az Európai Bizottság ma első ízben hozott nyilvánosságra olyan adatokat, amelyek azt mutatják, melyik országot fenyegetheti az a veszély, hogy Görögország sorsára jut. Brüsszel jelenleg 12 tagállam esetében lát kockázatokat. 9 uniós tagállamot ítélt gyengébbnek a Moody's nemzetközi hitelminősítő. Ausztria, Franciaország és Nagy-Britannia adós besorolása eddig stabil volt. A hitelminősítő szerint azonban ez negatív irányban változhat. A cég további 6 euróvezeti ország, Olaszország, Málta, Portugália, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország adós osztályzatait visszaminősítette. A havazás és a rossz közlekedési viszonyok miatt a külügyminisztérium nem javasolja az autósoknak, hogy Romániába utazzanak. Keleti szomszédunknál több mint 100 települést zárt el a hó a külvilágtól. Több ezer iskolában nincs tanítás, sok helyen a vonatok sem járnak. Részletek és további hírek 6 órakor a híradóban, várom Önöket.
Kosztümkultúrát, azt a Magyar Operaházban, hát ő képviselte talán a legmagasabb szinten.
Ez a ruha Márk Tivadar, Kossuth Díjas jelmez tervező munkája. Fülöp Zoltán balettművész viselte, Johann Strauss a Denevér című nagy operettjének császár keringőjében.
Hagyományosan a második felvonás báli jelenetében mindig más és más petét van. Hát ebben az évben 1967-ben Seregi László készített koreográfiát.
A Kossuth Díjas Szinetár Miklós sokszor rendezte a Denevért. Örül, hogy ezt a kabátot árverezik el az Erkel Színház javára.
4 millió ember látogatta az Erkel Színházat. Hát ezeket nem lehet cserbe hagyni.
A jelmez kikiáltási ára 70 ezer forint.
Tudod, mit én látok? A piros ruhásra gondolsz?
Hol látsz ott piros ruhát?
Fiúk, látni szeretnétek a részleteket.
A fekete áfonya kivonat a lutein és zeaxantin segíti a szemegészségének fenntartását.
Vitalia Oculo Plus. Ha látni szeretné a részleteket.
Fix törlesztő részletek már heti 1185 forinttól. Forint alapú kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50.